Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevével jövünk eléd imádsággal. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk, atyám, a te szent színed elé, és mindezt az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szentvérének köszönhetjük, mert a szentvér tisztított meg bennünket, tett igazzá és adott örök életet. Hálát adunk, atyám, a hatalom királyi székért, ahol veled együtt ülhetünk, és királyként uralkodunk a talpunk alá helyezett ellenség felett a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, atyám, téged illet. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltásunkat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a friss olajat, amit kiárasztunk a környezetünkre, a haldokló virágra, hogy életet hozzon. Köszönjük a te igédet, a világosságot, amit elhoztál nekünk. Hálát adunk, hogy a mai napon is egybe gyűlhetünk és hirdetjük az örömhírt, az evangéliumot szabadon, minden korlátok nélkül, és az ige hirdetését jelek és csodák követik. Köszönjük az új életeket, köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét árasztjuk ki. Az Úr Jézus szentvérével fedezzük be a mai összejövetelt, a jelenlevőket, azokat is, akik ma nem tudtak eljönni, sőt, a szereteiket, a családtagjaikat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, mert ez biztosít számunkra a szent oltalmat és szent védelmet. Hálát adunk, atyám, mindazokért az ajándékokért, amit a mai napra elkészítettél a számunkra. Köszönjük a végtelen szeretetedet, amit a kereszten mutattál meg nekünk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és közöld vele, hogy szeretett vagy. Szeretett vagy. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Szombaton volt egy sétáló evangelizációs szolgálat Ságváron, Somban és Nyimben. Egy pár gondolatban szeretném csak összegezni, amennyire rálátok. Először is köszönöm a munkátokat, meg a megáldjuk a pestieknek a szolgálatát. Ők hatan jöttek itt a környékről, mi is hatan voltunk, tehát igazából 12 fővel történt ez a munka. Egy időben volt, mint a három helyen, mert reggel van a mozgás a bevásárlás miatt. Új életek születtek. Én a Zsolt mellett voltam figyelőben, tanulóban. A Zsolt szolgálata az úgy működik, hogy akit mutat az Úr, azt megszólítja, és elkezdi ugye a édenkerti bukással, hogy az ember szellemi halottá vált, és utána hogyan lehet ugye abból visszajönni. És a végén elmondhatja az üdvösségimát. Az ő szolgálata ebből állt. A másik két testvérünk, aki Gyimbe és Somba ment, ők szinte egyformán szolgálnak olyan módon, hogy akit megmutat az Úr, oda mennek hozzá, és imádkoznak érte. Áldás, gyógyulást, amit a Szent Szellem hoz. Egy érdekes dolog, ami megerősített bennünket, az Ildikó, aki Somban volt, azt mondta, hogy nagyon fontos az érintés, ölelés. Tehát az érintésnek valamilyen formája, mert nem csak a szeretetünket fejezzük ki ezzel, hanem így tud áradni a kenet. Hasonló videót kaptam a közelmúltban. Rock énekesek. 24 perc az egész, nem volt időm végighallgatni. Arról szól, hogy rock énekesek, akiknek még ilyen rasztahajuk van, tehát kimennek az előadótérből, ahol sorba állnak a pénztár előtt a fiatalok, oda mennek hozzájuk, és megkérdezik, hogy imádkoztatok-e, érted? Testvérem, szeretlek, fogadd be Jézust, és ott elmondják az üdvösségimát, imádkoznak értük, így szolgálnak. Igazából úgy kezdődik az egész, hogy ha a világ nem jön be a gyülekezetbe, akkor gyülekezetnek kell kimenni a világba. Sokszor egy elveszettért el kell menni. Ahogy írja a Biblia, és ahogy mondja Jézus, hogy a 99-et, aki biztonságban van, hátrahagyja, és elmegy azért az egy elveszettért, és azt karolja fel, és ezzel gyakorlatilag az örökké valóság számára gyűjtünk jutalmat. Na most, attól tartok, hogy nem minden hívőben tudatosul az, hogy mi örökké való lények vagyunk, és nem fejezzük be a sárga földdel. Mert a test megy csak a föld alá, a szellemünk és a lelkünk az pedig az örök hazába, és tovább élünk, mert az igazi valónk a szellemünk. És ha most nem is tudjuk kellőképpen értékelni a mennyei jutalmakat, amit kapunk a földi munkánkért, de ott viszont busulhatunk azért, amit elszalasztottunk itt. Meg egyébként is az Úr terve így teljesedik be, hogy elvégezzük a földön azt a munkát, amit ránk bízott, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek. Szabad utat kell biztosítanunk Istennek. A hétvégén egy ilyen nyomasztásos szellemiség jött, nem tudom ki érzékelte, tapasztalta, úgyhogy imádkozni fogunk, megkötjük az űrzavar, a viszálykodás, az elnyomó szellemeket. A két ige számot mondok, nem olvasom fel, mert otthon meg tudjátok nézni. Az egyik a Lukács 16:13, a másik pedig a Máté 6:24-es, ami arról szól, hogy nem szolgálhatsz egyszerre két úrnak, csak egynek. És itt a sétáló evangelizáció során vettem ebből kijelentést, hogy valaki elmondhatja az újjászületés imáját, befogadhatja az Úr Jézust, még úrnak is nevezi, de kérdés, hogy utána a cselekedetei azok merre viszik. Melyik úrnak fog engedni? A régi urának, a sötétség urának, annak ellenére, hogy Jézus benne van, vagy pedig tényleg a Jézusi utat járja. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy az ember csak egy urat szolgáljon, és az az Úr Jézus legyen. A múlt héten szó volt arról, hogy milyen cselekedett sor az, amikor veszítünk a jutalmainkból. És kaptam hozzá még egy igét, a Jakab 4:7-est, ami úgy szól, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Általában a versnek a második felét szoktuk idézni, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. De a versnek van egy első fele is, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és amilyen mértékben alávetitek magatokat Istennek, olyan mértékben működik a hatalmatok a sötétség erői fölött. Tehát, ha valaki szeretne minél nagyobb hatalomban és győzelemben járni, akkor ajánlatos engedelmeskedni Istennek, Isten igényének, a Szent Szellem vezetésének. Igazából, hogy ha a sötétség erői valahol bepróbálkoznak, nem is kell őket okolni, mert ez a természetük, hogy körbejárják a világot keresve, kit elnyelhetnek, hanem azt kell megvizsgálni, hogy mi mennyi teret adtunk az ellenségnek. Ez a tegnapi testi tanításban hangzott el. Tehát nem kell senki mást okolni, azt kell megvizsgálni, hogy mennyi teret adtunk az ellenségnek. Ha nem adtunk semmi teret, akkor nincs probléma. Elkezdtem ma újra olvasni a Győzedelmes gyülekezetet, és hát jó feleleveníteni azt, amit sok évvel ezelőtt már tanultam belőle. Háromféle gyülekezet van. Az egyik a harcoló gyülekezet, a másik a győztes gyülekezet, és van a legyőzött gyülekezet. Természetesen a hívők is ugyanebben a kategóriába sorolhatók bele. A legyőzött az, aki nem tudja a hatalmát, vagy újjászületett, de nem gyakorolja a hatalmát. A harcoló az, aki már tudja, hogy van hatalma, de nem foglalta el a helyét az Atya jobbján az Úr Jézussal együtt. És a harmadik pedig a győztes, aki tudja a hatalmát, és gyakorolja is a hatalmát. Úgyhogy ebbe a harmadikba kell nekünk belesúsznunk. Ennyi lett volna a bevezető. Egy hosszú sorozat vége felé közeledünk. A mai tanítás a szeretetről fog szólni, úgyhogy ez mindenkinek jól fog esni. A kegyelem ajándéka 19. része következik, és a mai tanítás címe Kijelentés a szeretetről. És ez nagybetűs szeretet, mert Isten maga a szeretet. Az első pontunk, jó dolgok történnek. Ezt mindenki szereti, ugye? Hogy jó dolgok történjenek. Nagyobb az összevont hit. Tehát az első pontunk, jó dolgok történnek. Joseph Prince egy nemzetközi szintű szolgálója az Úrnak. Korábban is hitt Istenben, de évekig semmi nem történt az életében, amíg megértést nem kapott arról, hogy mennyire is szereti őt Isten. És amikor tudatosult benne, hogy Isten mély szeretete által kapuk nyílnak, akkor mindenféle jó dolgok elkezdtek történni vele. És nem csak vele, hanem a környezetében is. Emlékeztetőül szeretném elmondani, amit korábban már hallottatok, hogy a jó dolgok azokkal történnek, akik tudják, hogy Isten végtelenül szereti őket. A következő történet tisztán felfedi Isten szeretetét. Joseph Prince kislánya 2 éves volt, amikor egy vírus támadás érte, és az orvosok sem találták meg a gyógymódját. Fájó volt hallani ennek a kislánynak a sírását. A szülei mindent megpróbáltak, alkalmazták az oltáskötés hatalmát, a igét megvallották felette, rákiáltottak az ördögre, kézzel átétellel imádkoztak, de mint hiába. Nem született eredmény. Amikor már Joseph Prince, az apuka nem bírta a sírást hallgatni, az Úrhoz fordult, ő is sírva, és kérte, hogy Uram, szólj hozzám, és mutasd meg, hogy mi a megoldás. Hogyha az embernek gondjai vannak, a legjobb az, hogyha az Úrhoz fordul és megkérdezi, hogy mi a megoldás. Az 1 Mózes 22.2-ben lesz az első igénk. Joseph Prince-nek ezt az igét mutatta az Úr. Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy ajánlja fel a fiát az oltáron, az egyetlen egy fiát, a legdrágábbat, akit szeret. Olvassuk el.
És mondta, vedd a te fiadat, a ma te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok néked.
Amen. Habár Ábrahámnak 2 fia volt, Isten csak Izsákot ismerte el. Izsák egy kép a kegyelem általi eredményről, mert Izsák a Szent Szellemtől született. Mert Ábrahámnak Isten korábban megígérte, pontosabban 25 évvel, 4. évszázaddal előtte megígérte, hogy fia fog születni, addig meddők voltak. És kivitte a csillagos ég alá, és megmutatta, hogy ennyi lesz az utódod, amennyi az égen a csillag, azaz megszámlálhatatlan. A másik gyermek, Izmael, test cselekedetéből született, és ő egy kép a saját erőfeszítésből született eredményre. Ugyanis nem győzték kivárni, hogy megszülessen a saját gyermekük, Ábrahámnak és Sárának, Izmael a szolgálólánytól született. És ma is használják ezt a szót arra, hogyha valaki testből cselekszik, hogy kis Izmaelek születnek ezáltal, hogy az ember testből cselekszik, és nem a Szent Szellem vezetése által. Ahogy Ábrahám készül az áldozat bemutatására, Isten megállította. És ahogy Ábrahám hátra nézett, egy kost látott a bozótban felakadva, mint egy áldozati bárányt. Ugyanis Isten ilyen módon gondoskodott az égő áldozatról. Egy nagyon fontos képet fogok most veletek megosztani, és hogyha nem látjátok a megoldást, akkor ezt a képet gyakorta vegyétek elő. Ahogy Ábrahám és Izsák ment fel a hegy egyik oldalán, a hegy másik oldalán baktatott felfelé a bak, a megoldás. Ahogy a hegyen megy fel a ember, és a hegy másik oldalán a megoldás, gyakorlatilag egyre közelebb kerülnek egymáshoz, csak még nem látják. Csak úgy érzi az ember a szívében, hogy a változás előtt állok. Valamit fog történni hamarosan. Isten valamit készített. És amikor fölérnek mind a ketten a hegyre, és szembe találkoznak, akkor hát, dicsőség Istennek, itt a megoldás. Ne felejtsétek el, hogy ha egy kapu bezáródik, Isten nyit másikat. Amikor nem látod Isten gondoskodását, ne aggódj. Amikor Isten célja felé lépsz, ő mindig gondoskodik rólad. Ne felejtsd el, az ellátásod úton van, a hegy másik oldalán, csak még nem látod. Illetve ezért nem látod, mert még a hegy másik oldalán van. És amikor fölértek mind a ketten a csúcsra, akkor fogod meglátni a megoldást. Ez egy jó kép, ugye? 1 Mózes 22.12.
És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem.
Amen. Isten szava megnyitotta Joseph Prince szemét, ugyanis ebben a történetben Krisztus előképe látható. Itt Isten magáról beszél, ő az apa, aki készül feláldozni a fiát. Ahogy Izsák viszi a hátán a fát, hogy alágyújtsanak az égő áldozatnak, viszi a fát az feláldozás helyére, ez egy előképe Jézusnak arról, aki a vállán cipeli a keresztet a Kálváriára. Tehát Izsák is viszi a fát, Jézus is viszi a fát. Isten így tudatja velünk, hogy ő odaadja a fiát váltságdíjként. Az Ószövetségben nagyon-nagyon sok előkép van, csak ebből kijelentést kell venni. Amíg nem látod, hogy Isten mennyire szerette Jézust, addig nem fogod tudni, hogy Isten mennyire szeret téged. Isten feláldozta Jézust, hogy téged megváltson. Az igét olvasva Joseph Prince rádöbbent arra, hogy Isten mennyire is szereti őt. És most kérlek, te is döbbenj rá, hogy Isten mennyire szeret téged, mert képes volt a fiát a keresztre küldeni, hogy te szabad lehess. Isten annyira szeret bennünket, hogy nem tartotta vissza a szeretett fiát. Az egyetlen egy fiát odaáldozta értünk. Feláldozta értünk. A legdrágábbat. Joseph Prince újra sírni kezdett, de most már Isten elsöprő szeretetének mély, meghitt érzése miatt, ami betöltötte őt. Abban a pillanatban, ahogy érezte az Úr szeretetét magán, a kislánya abbahagyta a sírást, és meggyógyult. Ahogy József Prinz megtapasztalt egy friss kinyilatkoztatást Isten szeretetéről irántunk, a lánya egy csodás gyógyulásnak a bizonysága lett. Bekövetkezett egy csodás természetfeletti gyógyulás. Emlékeztetlek benneteket ismét arra, hogy a jó dolgok azokkal történnek, akik tudják, hogy Isten szereti őket. Második pontunk. A törvény terhe. Máté 11:28-as vers következik.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Amen. Olvassuk a 29-es is.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30-as is.
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Amen. Sokan ott abba hagyják az olvasást, hogy vegyétek fel az én igámat, és akkor cipelik a nehéz súlyokat. De nem erről szól a történet, és Jézus szavai. Azt mondta, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Egyébként is, amikor azt mondják a világban az emberek, hogy cipeld a keresztet, az nem a problémákat jelenti, hanem az elhívást a szolgálatra. A 11:28-as vers mit mond nektek? Akik megfáradtak és megterheltek, ez a két fogalom mit jelent szerintetek? Mire vonatkozik?
Akinek se a gondja, gondám és a
gondomság. Korábban én is erre gondoltam, hogy a fizikai terhek, a lelki terhek, a problémák, de most a látásunkat ki fogjuk szélesíteni. Látásunk most kiszélesedik a következő gondolatok alapján. Ha kimegyünk az utcára, és találkozunk emberekkel, akik nincsenek újjászületve, nincs bennük Krisztus, a világi emberek mivel vannak telve? Keserűséggel, haraggal, nehezteléssel és ehhez hasonló dolgokkal. De ennek oka nem az, hogy Isten nem szereti őket. Ennek a valós oka az, hogy tévesen azt gondolják, hogy ki kell érdemelni Isten szeretetét. De az ige nem azokról beszél, akik a világi munkától fáradtak el, hanem olyanokról szól, akik a törvény terhe alatt voltak. Tehát egy szellemi súly, egy szellemi teher. Akik a törvény terhe alatt voltak, akik a törvény alatt munkálkodtak, hogy Istennek kedvére legyenek, továbbá akik megvoltak terhelve törvényekkel. Ma is sok embert megterhelnek törvényekkel, és rogyadoznak alatta. Tehát a látásunk kiszélesedett, hogy ez az ige vers, a 28-as vers, ez erre is vonatkozik. Valójában itt azt mondta Jézus, hagyjatok fel a saját erőfeszítéseitekkel, és engedjétek meg őneki, hogy nyugalmat adjon a számotokra. Látod, hogy a törvény követel, a kegyelem pedig nyugalomban részesít. Kettő között nagy különbség van. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Jézus keresztje mindent megváltoztatott. A törvény helyébe a kegyelem lépett. És ez már 2000-re megtörtént. A harmadik pontunk, Isten szerelmetese. Lukács 3:22-t hozzuk fel.
És leszállt őre a Szent Szellem testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat nőn a mennyből ezt mondván. Te vagy amaz én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm.
Amen. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, egy hang szólt a mennyből. Ez a vers a te javadra iratott le. Ami valójában azt jelenti, hogy Isten elfogadott téged a szerelmesben, a szerelmetes fiúban. Ő gyönyörködik az új teremtésekben, mert aki befogadta Jézust az új teremtés, mert Krisztusban vagyunk. És Isten bennünket Krisztuson keresztül lát. Ahogy Jézus Isten szerelmes fia, ugyanúgy te az ő szerelmes gyermeke vagy. Ez egy szép párhuzam. János 17.23-at olvassuk el. Jézus imádkozott a tanítványaiért, és ez valójában bennünket is magába foglal. Ebben mi is beletartozunk.
Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Amen. A vers vége, amire most fókuszálunk, ahogy Isten szerette Jézust, ugyanúgy szeret bennünket. Miért imádkozott Jézus a tanítványaiért? Hogy megismerjék, miként az Atya szerette Jézust, bennünket is ugyanúgy szeret. Miután Jézus bemerítkezett, a Szent Szellem elvitte a pusztába, és az ördög megkísértette. Ismeritek a történetet. Egy verset nézzünk, a Máté 4.3-ast, ahol az ördög kigunyolta Jézust, mondván, hogy bizonyítsa be, hogy ő Isten fia.
És hozzámenvén a kísértő, mondanéki, ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
Az ördög furfangos volt, mert kihagyott egy kulcsfontosságú szót. Az előbb mit olvastunk a Lukácsban? Hogy ő az én szerelmetes fiam. Itt az ördög csak annyit mondott, hogy Isten fia. Egy szó különbség van, de ez lényeges. Isten bejelentette, ugye, ott, ahogy olvastuk a Lukácsban, amikor Jézus a Jordánban bemerítkezett, hogy Jézus az én szerelmes fiam. De az ördög ezt nem említi. Ennek megvan az oka. Az ördög szándékosan kihagyta a szerelmes vagy szeretett szót, mert a görögben ezt is jelenti. Ma is ezt teszi veled. Nem emlékeztet arra, hogy te szeretett vagy. Isten által szeretett vagy. Mert hogyha ez tudatosul benned, hogy Isten szerelmese, szeretetje vagy, akkor ez a tudat a gonosz minden tervét és munkáját meg fogja akadályozni. Amint tudatosul benned, hogy Isten szerelmese vagy, az ördög minden munkája kudarcot fog vallani. Az emberek akkor adják át magukat a bűnnek, amikor úgy érzik, hogy el vannak utasítva, vagy nem kívánatosak, ez az érzés van bennük. De amikor tudják, hogy Isten szerelmesei, egyetlen kísértés nem lesz ellenük sikeres. Jézus első kísértése mi volt? Most olvastuk, hogy a köveket változtassa kenyérré. Kapott már ebből valaki kijelentést? Az ördög itt valójában azt mondja, hogy a kövekre írt törvényből táplálkozzon. Tehát ezért mondta azt, hogy a köveket változtass kenyérré. Mert most ugye tudjuk, hogy Isten igéje a mi szellemi táplálékunk. Jó, ugye? Jó ez a világosság. Máté 4.4. Jézus válasza következik.
Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen. Tehát Jézus a válaszában a réma igére utalt, ami valójában a szellemi kenyerünk. Mert ahogy tápláljuk a fizikai testünket reggel, délben, este legalább háromszor, ugyanúgy a szellemünket is szükséges táplálni Isten igéjével, a Biblia igéjével. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a szellemünk alultáplált lesz. Gyenge lesz. Kisded marad. És a kisded nem sok mindenre képes. Mindig mellé kell állni. Öltöztetni, vetkőztetni, etetni, stb. Mit mondott Isten? Az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködök. Nekünk ennek tudatában kellene élnünk. Annak tudatában, hogy te elfogadott vagy, és szeretett vagy Krisztusban. Hát hangsúlyozom, hogy Isten bennünket, akik befogadtuk Jézust a szívünkbe, és ezzel keresztényé váltunk, Krisztuson keresztül tisztának lát bennünket, mert a Szent Vér megmosott bennünket. Tehát te Isten szerelmese vagy Krisztuson keresztül. Ezt mondjuk el együtt. Én Isten szerelmese vagyok.
Isten szerelmese vagyok.
Jézus Krisztuson keresztül.
Jézus Krisztuson keresztül.
Amen.
Amen.
Tehát nem a kövekre vésett 10 parancsolat szerint kell élnünk, ugyanis nincs semmiféle táplálék, nincs semmiféle tápláló ereje a halál és a kárhoztatás szolgálatának, azaz a törvénynek. Jézus meghalt a kereszten, hogy mi őben ne lehessünk, hogy ugyanaz az ige szerint élhessünk, amely Isten szájából származott, amikor ő Jézust a szerelmetes Jának nevezte. Tehát te is ragad meg. Na mondjuk ki, én vagyok. Isten
szerelmetes gyermeke.
Halleluja. Isten ma újjászületett hívőnként téged Krisztusban lát. És halld őt gyakran, amikor azt mondja neked, te vagy az én szerelmesem, akiben gyönyörködöm. A Facebook oldalamon ma találtam egy anyagot, megtalálhatjátok, hogyha van kedvetek oda elmenni. Egy idős bácsihoz a lánya kihívta a lelkészt. A bácsi nem tudott róla, de a lelkész mégis egy üres széket talált az ágy mellett. És a lelkész mondja az idős bácsinak, hogy ja, hát maga már várt engem? Nem is tudom, hogy ki maga. Hát akkor miért van itt az üres szék? Hát azért, mert az egyik régi barátom 4 évvel ezelőtt azt mondta, hogy Jézussal elcsendesedni, imádkozni, az nem mást jelent, mint leülni és beszélgetni. És azt tanácsolta a barátom, hogy amikor leülök így elcsendesedni és beszélgetni az Úrral, akkor tegyek egy üres széket oda, és képzeljem el, hogy ott ül Jézus. És vannak ilyen profétikus látások, hogy bizony sok esetben ott van Jézus. Fizikai szemünkkel nem látjuk, de ott ül, figyel, és együtt dobban akkor a két szív. Fontos az elcsendesedés. Erre időt kell valahogyan szakítani. Nem biztos, hogy ez sok időt jelent. Lehet 5 perc alatt is szerintem elcsendesedni. Ki kell kapcsolni az akatoló elmét, és ezt a széket ne felejtsétek el oda készíteni mindig. Halleluja. Szerintem ma is kaptatok valami újat. A hegy. Egy egyik oldalon mészte a problémával, a másik oldalon meg a megoldás megy fölfelé, és találkoztok. A másik pedig, hogy a kőből kenyér. Törvény nem a mi kenyerünk. A mi kenyerünk Isten igéje. És naponta vegyétek magatokhoz. Enélkül nem lehet növekedni, és enélkül nem lehet győztes keresztény életet élni. Halleluja! Ma ígértem, hogy úrvacsorát tartunk. Az első korintusi levélből olvasom fel. Az Úr Jézus rendelte, hogy emlékezzünk meg róla úrvacsora keretében. Az első korintusi levél 11. fejezetében a 23-as verstől olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy a kezetekben tartott pászka, kenyér, darabka az Úr Jézus testét szimbolizálja. A kis lyukak a szögek helyét jelképezik az ő kezén és lábán. Ezek a hosszanti csíkok pedig az ostor és a korbács ütéseket, illetve ezek a kis megpirult kis részek pedig az ítéletnek a tüzét, amikor elhordozta helyettünk a bűnt. És az ő sebei által, írja a Biblia, nyertük el a gyógyulást. A gyógyulás egyrészt jogilag, másrészt gyakorlatilag tekinthető. Jogilag hozzánk tartozik 2000 év óta. És gyakorlatilag akkor lesz a miénk, amikor a hitünkkel el tudjuk fogadni azt a megváltást, ami a kereszten megtörtént. Amikor az Úr Jézus testét magunkhoz vesszük, akkor a gyógyulást vesszük magunkhoz. Mert az ő sebei által gyógyultunk meg, írja a Biblia. Az 1 Péter 2.24-ben. És a jelképek pedig itt vannak rajta. Mondjátok utánam, legyetek szívesek. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolom a szent egészséget. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Az Úr Jézus drága szent vére a kereszten kiontatott. Abból a célból rendelte Isten ezt, hogy a mi bűneinket eltöröljen. És ez a bűneltörlés, ez egy folyamatos igeidő a görnyelben. Ez vonatkozik a múltra, a jelenre és a jövőre is. Talán hasonlítható egy ablaktörlő lapáthoz, ami esőben folyamatosan tisztítja a szélvédőt, hogy a sofőr kilásson. Ez a szentvér is folyamatosan munkálkodik az életünk felett, mert befogadtuk őt életünk urának és megváltójának. Mondjuk együtt: köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szentvéredet,
amely
megtisztított,
igazzátett,
és folyamatosan tisztán tart.
Így bármikor
beléphetek a trónterembe,
az Atya jelenlétébe,
háladással, magasztalással, dicsérettel és a kéréseimmel. Amen. Fáradjatok sorba. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Vagy korábban nem értettem, hogy mit jelent az, hogy miért kell a halálát hirdetni. Hát azért, mert a halálával szerez meg a győzelmet a számunkra. Úgyhogy a győzelemre emlékezünk. Halleluja. Ima kéréseket gyűjtünk össze, mert egy párat felírtam. Én felírtam egy légzsákos lányt. Interneten botlottam bele, igazából fel akarja hívni mások figyelmét, hogy ne járjanak úgy. A barátjával autózott, és hosszú úton voltak, elfáradt, elzsibbadt a lába, és kicsit hátratolt az ülést, és felrakta a lábát a műszerfalra. Látni ilyeneket egyébként, ugye, elég sok helyen. És szembe egy motoros beléjük szaladt, a légzsák ugye azonnal föl, és a lábát olyan erővel vágta az arcába, hogy összetört az arccsontja, a járomcsontja, a lábujjai, és naponta 20-valahány fájdalomcsillapítót szed. Úgyhogy erre az ember nem is gondol, ugye, hogy... Hát igazából be van a biztonsági öv kötve, a lábát meg akarja pihentetni, és ugye fölteszi műszerfalra. Úgyhogy... Ez a szívemben van, hogy imádkozzunk ezért. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk el itt imádsággal. Háladással, magasztalással, dicsérettel járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy a korábbi imáinkat mind meghallgattad, a választ elkészítetted, útnak indítottad, a gyökérszinten elkezdted a megoldásokat kimunkálni az Úr Jézus Krisztus nevében. Hálát adunk a szolgáló angyalokért, akik a segítségünkre vannak, hogy elhozzák a válaszokat, a megoldásokat a Jézus nevében. Magasra emeljük, atyám, a szövetségi vért, az új szövetség vérét. Magasra emeljük és szólítjuk a trónteremből a tökéletes megoldásokat minden életre, minden helyzetre, a szövetségi hűséged alapján.
mert erre bátran számítunk, és kijelentjük, hogy a te erős karod az, ami bennünket győzelemre visz, a Jézus nevében. Téged magasztalunk, Atyám, és téged dicsérünk. Hálát adunk a drága Szent Szellemért, aki bennünk él, aki a nagyobb, aki a vezetőnk, a tanítónk, a vigasztalónk, és hálát adunk azért az erőért, ami bennünk munkálkodik, és kiáradva jelek és csodák történnek a környezetünkben, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te íged alapján megvallhatjuk, hogy ők sértetlenül átérnek a túlsó partra, és vissza is érkeznek a szent időzítésben, a Jézus nevében. Atyám, Jézus nevében hozzuk eléd a légzsákos lányt, aki balesetet szenvedett azáltal, hogy a lábát feltette a műszerfalra. A te kegyelmedet, a helyreállító kegyelmedet kérjük, Atyám, erre a leányra. Köszönjük, hogy a szívén van, hogy figyelmeztesse másokat is, hogy ne járjanak így. És a jó indulatát viszonozd, Uram, a te jó indulatoddal. Látogasd meg a Szent Szellemeddel, és kérjük, Szent Szellem, a te drága olajadat, a szent kenetedet, hogy ez törje meg az igát, a fájdalmat az ő testébe. Megparancsoljuk Jézus nevében, hogy a fájdalom szelleme hagyja fel a tevékenységet, és távozzon el tőle most ebben a pillanatban. Követeljük a szabadulását, a gyógyulását. Köszönjük, Atyám, a helyreállító kegyelmedet. Szólítjuk a trónteremből ennek a lánynak az életére a helyreállítást, a testének a helyreállítását, a törött csontok helyreállítását a Jézus nevében. És ahogy, Atyám, megvan írva a te igédben, a Ószövetségben is, a csontok megtalálták a helyüket, és helyre illeszkedtek, és utána keltek életre. A hitünket ez alapján kiárasztjuk a lány felett is a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az ő életét, követeljük az üdvösségét, ha nincs meg. Kiárasztjuk a Szentvér oldalmát felettem, és megtiltjuk az ellenségnek, hogy munkálkodjon az életében. Meghajtjuk magunkat előtted, és leborulunk arcunkkal lefelé, leborulunk előtted, és megköszönjük ezeket a megoldásokat, amiért imádkoztunk, hogy úton vannak már. Mert te ezeket meghallgattad a Jézus Krisztus szent nevében. Megáldjuk Jézus nevében a szombati sétáló evangelizációs munkacsoport minden egyes tagját, és az ő életünkben elrendeljük a bőséges halászatot. Hálát adunk, Atyám, hogy részesei lehettünk ennek, és ez a kenet átragadt ránk. Ezt a kenetet most kiárasztjuk mindannyiótok felett az Úr Jézus szent nevében, hogy ti is emberek halászaival válhassatok az utolsó időkben a Jézus nevében. A Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében a gyülekezet minden egyes tagját, a szeretteiket, a családjukat, Ságvár, Ádám, Nyimsom, lakóit, vezetőit a Jézus nevében, a munkahelyeteket, a kollégákat, a főnököket, mindenkit, hogy a pozitív változások elinduljanak a természeti erő hatására Jézus nevében. Megkötjük Jézus nevében minden olyan gonosz szellemi munkálkodást, ami az egységet rombolná. Az űrzavar szellemét, a viszálykodás szellemét, az elnyomó szellemét, a sanyargató szellemét megkötjük és elparancsoljuk. Nem adunk helyet egyikünk életében sem. Kijelentjük az ige alapján, hogy az ellenségnek egyikünkben sincs semmije, és az ellenség egyikünkre sincs semmiféle ráhatással. A Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Atyám, mindörökön örökké. Amen. Amen. Most a kézrátételes gyógyítósor következik. Szívben a héten többször volt gyógyító kenet. Most is van. Amikor imádkoztunk, különösen erőteljesen az Úr jelenléte itt van. Beburkol az ő dicsőség. Hogyha elcsendesedünk, megesik, hogy valakihez szól. Várunk rád, Uram, a csendben. Jó volt te küszöbön örlakozni, de még jobb a tornácodba belépni. Ez a kenet átjár mindannyiunkat. Ez a kenet tisztít, munkál. És nem csak bennünket, hanem azokat is, akiket imádkoztunk. Kiárasztjuk ezt a kenetet, és kiküldjük a szolgáló angyalokkal, vigyék a szükségbe levőkhöz. Érítsd meg, Uram, azokat, akiknek szükségük van a te érintésedre. Most a gyógyító sor következik. A Biblia tanítja azt, hogy a kezünket tegyük azokra, akik áldást szeretnének, vagy gyógyulni szeretnének, és ezt a Márk evangélium végén található. Itt van, igen. Már 16-osban, 16-17-18-as versek írják ezt a kézrátételes szolgálatot. Úgyhogy minden hívő imádkozhat kézrátétellel, és ennek az a lényege, hogy Isten ereje a kézrátétel során kiárad, átárad a beteg testébe, és a Isten ereje kitisztítja őt, megszabadítja őt a tünetektől, a problémáktól. Ez a lényeg a kézrátételnek. Itt a gyógyító sorban Isten ereje olyan erőteljesen megnyilvánulhat, hogy a hívők, akik a imát veszik, fogadják, nem biztos, hogy meg tudnak állni a talpukon az erő miatt, de van biztonsági ember a hátuk mögött, úgyhogy nem kell aggódni. Mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy nyugodtan vesse Jézus karjaiba magát, és csak Jézusra figyeljen, amikor imádkozunk. Várunk benneteket a gyógyító sorban. Atyám, Jézus, köszönjük a te áldásaidat az életben, a Péter életében. Köszönjük a helyreállításodat, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet, és tedd szabaddá őket, és áld meg őket Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeket, életét, megáldjuk őket, az áldások teljességét szóljuk felettük, minden területen. Köszönjük a helyreállítást az életükben. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk, szellemiséget, szomjúságot árasztunk ki. Kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szellemét árasztjuk ki a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. A Jézus Krisztus szent nevében. A Jézus nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét. Hálát adunk, Atyám, helyreállító és megtartó kegyelmedért. Köszönjük, Atyám, a természet feletti megnyilvánulásokat. Köszönjük a helyreállítást, az áttöréseket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áldások teljességét árasztjuk feletetek az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Köszönjük, Atyám, az áttöréseket a te gyermeked életében. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük, hogy megmutatod a te orcádat a te leányodnak a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az áttöréseket, a szabadulásokat, az előmenetelt és a te jóságodat, Atyám, a te gyermeked életén szolgálatán a Jézus nevében. Atyám, Jézus nevében megáldjuk a te gyermekedet az áldások teljességével. A kijelentés, bölcsesség, tisztálátás szellemét árasztjuk ki felette. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk, és szellemiséget, szomjúságot árasztunk ki, hogy habzsolják az igét a Jézus nevében, és növekedjenek, szellemi óriássá növekedjenek a Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Dicsérünk, Uram, és magasztalunk. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, az odaszánt szívét. Köszönjük, Atyám, a te jó indulatodat az ő életében. És hálát adunk az imáinak a megválaszolásáért a Jézus nevében.
Köszönjük, Atyám, a gyermekek életét. Kihirdetjük, hogy minden magjuk áldott a Jézus nevében, és sokasodik, egy gyarapodik, egy szaporodik a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a gyermeked életét. Hálát adunk, Atyám, a testének a helyreállításáért. Köszönjük, Atyám, hogy ezek a karok épségben vannak, mert az 1 Péter 2.24 alapján az egész test gyógyulást nyert. Szent egészségben állítjuk ezt a testet a trónterembe, a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy te képet adsz a te gyermekednek arról, hogy a hegyre együtt megy fel a probléma és a megoldás a Jézus nevében, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Szent Szellemedet, aki vezeti a te gyermekedet, és áldottá teszi őt. Minden magodokon áldás van a Jézus nevében. Szaporodik, növekedik, sokasodik a Jézus nevében. És a Szent Vére lefedezett az utad és a munkád külföldön is a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk az áldások teljességét, a szolgálatának a teljesedését, a nyitott ajtókért, kapukért, lehetőségekért a Jézus nevében. Áradj, Kenet! Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel rátesszük a kezünket a hittel hozott kelmékre, szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága Kenetet. Áradj, Kenet, áradj, Kenet, áradj, Kenet, és raktározódj a szövetekben. Így a beteg testekhez is eljut az otthonukba. Isten dicsősége, Isten ereje. És amikor hittel a testekhez érintik, akkor a Kenet beárad a testbe, és szabadulást hoz az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kivezeti a testből a tüneteket, a problémákat, és helyreállítást hoz a Jézus nevében. Mindezt neked köszönjük, Úr Jézus, aki a kereszten volt, aki kifizette az árat, a váltságdíjnak az árát, és kiontotta a drága szent vérét, értünk, hogy mi szabadok lehessünk. Tiéd minden dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Amen. Az Úr dicsősége volt rajtatok a gyógyító sorban, és van most is rajtatok. Régen éreztük az Úr jelenlétét ilyen erőteljesnek. Jutka, elfogadsz egy kenetes zsebkendőt?
Igen.
És a Biblia írja, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhákat, mert Isten erejével volt telve. Ebben is most Isten ereje van, és hittel tedd rá a férjedre, vagy tedd be a párnájába, ahogy szimpatikus, és jövő héten hozzá megint, hogy imádkozzunk. Minden héten megújítjuk ezt az erőt felette. Olyan jó Isten jelenlétében lenni, hogy nem akartunk majd hazamenni. 9-én Budapesten, ahogy Isten látja című tanítás hangzott el, ebből egy rövid összefoglalót fogtok kapni. A Biblia írja, hogy mi Ábrahám áldásaival vagyunk megáldva. Ez hozzánk tartozik, és ebben nekünk ki kell teljesednünk. A siker kulcsa az, hogy Isten szemszögéből kell látnunk a dolgokat, nem a világi szemszögből. Amikor kijelentést kapunk a Szentvérről, az meg fogja sokasítani az áldásokat felettünk. A megváltásnak van egy fizikai része, ami a Golgotán történt, és van egy szellemi része, ami el van rejtve a sorok között a Bibliában. És ezt kijelentés által lehet elnyerni. Az Ószövetségben állott áldozatok voltak Jézus kereszthalálának előképeként, megváltásának előképeként, és az ószövetségi áldozatoknak a vére elegendő volt a test megtisztítására, azaz gyógyítására. Az új szövetség vére sokkal hatalmasabb, mert teljes megváltást kaptunk, a gyógyulásunk kívül megkaptuk a bűnök eltörlését és a szellemünknek az újjáteremtését. Isten bennünket szolgálatra szentelt és hívott el, így szent edényei vagyunk az Úrnak, amiben kiöntheti az ő dicsőségét. És ez történt most. Az Úr kiöntötte az ő dicsőségét. Isten elvégezte a megváltásunkat, nekünk abban járni kell, hogy birtokossuk azt. A szolgálat
Istentől való ajándék. Legyen az a szolgálat pultus mögötti, vagy segítő szolgálat, oszlop egy szolgálat mellett, vagy egy pásztor mellett, az egy ajándék Istentől. A hálaadás kedves illata, és a szolgálat része, a szolgálatunk része, és az evangélium hirdetése. Isten megvalósult ígéretei örömet fakasztanak a szívünkön, vagy pedig egy megválaszolt ima. Amikor mi hirdetjük az igét, higgyünk abban, hogy a hallgatóság befogadja, és ez gyümölcsöt fog teremni a számukra. Isten Kánaánt az ő népének adta, és azt mondta, vegyétek birtokba. De fölmerült egy probléma, hogy ők magukat alábecsülték, és sokkal nagyobbnak tekintették az óriásokat, az óriások erejét, mint ahogy valójában volt. Isten velük volt, de a nép nem Isten szemével látta a helyzetet. Ezért nem is tudta bemenni a Kánaán földjére kellő időben. Az előmenetelünk azt jelenti, hogy Isten tetszésére vagyunk. Tehát ő szereti, hogyha mi haladunk előre különböző dolgokban, gyógyulásban, anyagiakban, békességben. Ne felejtsétek el, hogy ahogy Isten látja, és ahogy Isten kijelentette az igéjében, azok a dolgok úgy megállnak. Nekünk azt kell megragadni. Van itt egy szójáték, hogy vereség és nyereség. A vereség akkor következik be, amikor a hívő ellentétesen gondolkodik Isten igéjével. A nyereség pedig akkor jön elő, amikor Istennel azonos a látás a hívőnek. Mózes és Áron tudta, hogy csak Isten segíthet. Ezért ők leborultak a földre Isten előtt. Már a szakadás szelleme abban az időben is megnyilvánult, olyan formában, hogy más előjárókat akartak keresni. És nemrégen beszéltem, ugye, talán 2 hete, hogy vannak olyan szolgálótársak, akik más vágányra szaladtak, más előjárókat keresnek. A nép hitetlen volt a föld elfoglalására, de Isten újra adott nekik kegyelmet, hogy tovább mehessenek. És mi is megkapjuk mindig a kegyelmet, hogy tovább mehessünk, hogyha elvétettük akkor is. Volt 2 ember, aki jó jelentést hozott Kánaán földjéről, akik hittek abban, hogy le tudják győzni az ellenséget, és ők gyakorlatilag együtt munkálkodtak Istennel, és ők bemehettek az ígéret földjére. Egy másik helyzetben, egy másik szorult helyzetben Izrael népe az Úrhoz kiáltott, mert nála van a segítség. Mózes és Jeremiásnak is voltak kétségei, hogy Uram, miért engem választottál? És néha bennünk is kezdetén előfordulhat, hogy Uram, miért engem választottál? Mire akarsz engem használni? Isten mielőtt elküld egy feladat elvégzésére, felszerel, felruház, megfelelő kenettel, eszközökkel. Nem mi végezzük a munkát, hanem az Úr. Mindazt kell zárni az életünkből, ami nem Istennek adná a dicsőséget. Korábban már beszéltünk erről, hogy bálványoknak hívjuk azt, amit Isten elé helyezünk. És ez lehet családtag, lehet család, mert Isten elvárja, hogy őt helyezzük az első helyre. Gedeon gyapjúzásáról már lehet, hogy olvastatok. Úgy két járt egyik esetben, hogy a gyapjú száraz legyen, a másik esetben pedig nedves legyen. Ne felejtsétek el, hogy ez Ószövetségben volt. Az Ószövetségben nem innen veszünk vezetést, mert az ördög becsaphat a jelek által. A Szent Szellem van bennünk, és ő a vezetőnk, a biztos vezetőnk. Jézuson volt a kenet, amikor a földön szolgált, és a világ bűnben volt, szárosságban volt. A kereszten elhozta a bűnt, és megfordult a helyzet. Jézusra került a szárosság, és Isten harmatja a kenet a világra került. Fogd Isten kezét, és ragad meg az ő látását. Mondjuk együtt. Uram, láttasd velem úgy, ahogy te látod a dolgokat. Amen. Így az a keresztény is abba fogja hagyni más kárhoztatását, aki eddig esetleg belecsúszott ebbe a hibába. Mert nem más tetteire fel, ugyanis nekünk nem kell másért felelősséget vállalni, illetve számot adni, hanem mindenki saját magáért teszi ezt. Szokták mondani azt viccesen, ugye, hogy nem kell senkit azért figyelni, hogy ki kivel, mikor és hányszor. Meghatározó, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyünk, mert így ki tudunk menekedni helyzetekből. A döntéseinknek következményei vannak, ezért Isten bölcsességével kell döntéseket hozni. Dávid bajba került, mert nem a megfelelő időben volt a megfelelő helyen, tehát nem ment el a harcba, rossz felé nézett, éppen egy asszonyt látott meg fürdőzni, gonosz tervet készített, végül is a férjét olyan helyzetbe küldte ki a csatába, hogy ott maradjon, tehát életét veszítse. Aztán ezt az asszonyt ugye feleségül veszi, később ugyan megtér, és így a helyreállítás Istennek ki tud nyúlni felé. Dávid rangsorolása példaértékű. Elsőként az Úr elé ment, leborult előtte, és kereste a megoldást. Az Úr szolgálata volt az élete, és csak ezt követték az emberi dolgok, a család. 2 Samuel 12.20-ban ezt meg is találjátok, de erről szólt a múlt heti pesti tanítás. Mert így tud a szolgáló jutalmat gyűjteni a családtagjai számára. Isten előtt leborulni azt jelenti, hogy a teljes lényünket átadjuk. Hogyha elsőként a felmagasztalás Istenéhez fordulunk, akkor az megoldásokat fog hozni a számunkra. Van megint egy rím, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Istennél nincs lehetetlen, hogyha az ő szemével tekintesz a megoldásokra. Tehát van benne egy feltétel. Ne felejtsétek el, hogy ő a helyreállítás Istene, az újrakezdés és a kegyelem Istene is egyben. Ő túlcsordultan ad, a problémák nem tőle származnak, a bajok idején elsőként az Úr templomába kell mennünk, és leborulnunk előtte, és imádnunk őt, nem a problémákért, hanem azért, mert nála van a megoldás. Hogyha átadod a problémádat imádattal, akkor ő azt a kezébe veszi, és a javadra fogja fordítani. Ő adja a kimenekedést, és így született meg fia Salamon is, már megfelelő keretek között. Mert az a gyermek, aki házasságon kívül született, ettől a kiszemelt asszonytól az meghalt az ítélet következtében. Isten megparancsolta, hogy a sötétségből világosra ragyogjon. Tehát te csak imád őt, és ő előre visz téged, és felettébb hozza a megoldásukat. El kell jutnunk Isten megismerésére, és így növekednünk el ebben. Amen. Még a bálványokról annyit, hogy amit Isten fölé helyezünk, ami Isten fölé kerül az életünkben, az mind bálvány, és Isten nem gyönyörködik a bálványokban. Pontosan úgy mondja a Biblia, hogy utálatosok a bálványok Isten előtt. Köszönjük az életeteket, a figyelmeteket, elénekeljük az áruszámunkat.